Tehát akkor ez a mai óra, a hash az utolsó olyan téma, ami még az EH-ban benne lesz. Szerintem ez olyan szempontból szerencsés, hogy igazán nem egy bonyolult dolog. Ugye, csak olyan gyors kérdés, hogy ki az, akinek úgy már van fogalma arról, leszámítva azt, hogy az előadáson elhangzott, hogy ez az egész hash-sel és ez mire való, hol használjuk. Csak ilyen kézfeltartással néhány. Szerintem ennél több kéz fog fellendülni, és milyen jellegű alkalmazásait ismeritek esetleg a hash-elésnek? Igen, és ott a, tehát ugye a package ellenőrzés az valahogy arról szól, hogyha letöltünk az internetről egy valamilyen csomagot, és ezt feltelepítjük a gépünkre, akkor ne adj Isten, szeretnénk tudni, hogy valakik módosították-e ezt a csomagot, mielőtt mi használni kezdjük. És ugye ezért van maga mellé, a csomag mellé elhelyezve egy másik fájlba, egy sokkal kisebb fájlba valamilyen ellenőrző kód, vagy ilyen hash kód. És ugye ennek az egésznek akkor az a lényege, hogy abból az adatból, amit ez a csomag reprezentál, ez ugye, mit tudom én, egy nagyon sok bájtos, megabájtos adott esetben csomag lehet. Ebből elkészítünk egy sokkal rövidebb, tipikusan csak néhány száz bites, néhány száz bájtos hash kódot, és az ellenőrzésnek a menete az az lehet, hogy ezt a hash kódot magából a csomagból is kiszámoljuk utána saját magunk, és összevetjük a fájllal. Hogyha egyeznek, akkor rendben van a dolog, hogyha nem, akkor pedig valaki valószínűleg módosította az eredeti csomagunkat. Tehát a hash-elés mögött a koncepció az mindig az lesz, hogy valahogy kulcsok érkeznek egy, tehát olyan adatszerkezetünk van, hogy a kulcsok egy sokkal nagyobb univerzumból valók, mint amekkora helyen szeretnénk tárolni ezeket az adatokat. Visszatérve a csomagos példára, ugye a kulcs az maga az eredeti csomag, mint bitsorozat, és ehhez kiszámoljuk a hash-t, mint ellenőrző kódot. Vagy másik ilyen, szerintem tankönyvi példa szokott lenni, amikor az embereket, vagy embereket szeretnénk tárolni egy adatbázisban, és ugye hát mondhatnánk először azt, hogy felveszünk egy nagyon nagy tömböt, és mindenkinek a személyi száma lesz az, hogy ő hányadik eleme annak a tömbnek. Ez nyilván valahol azzal járna, hogy a személyi szám az, hogy van 6, 7, 11 jegyű, tehát ez valami 10 a 11-en darab embert feltételezne, illetve hát 10 a 11-en méretű tömböt feltételezne, hogyha minden emberhez kiszámolunk egy kódot, akkor ugye mondjuk Magyarország esetében, ha már itt járunk, körülbelül 10 millió, ami ugye 10 a 7-en cella elég ahhoz, hogy eltároljunk mindenkit. Na most ez rögtön adja nekünk azt a problémát, hogy a hash-elésnél mindig azt fogjuk csinálni, hogy van egy K kulcs, ami meghatározza, hogy hol tároljuk az elemet, amit tárolni szeretnénk ebben a hash táblában. És ehhez kiszámolunk egy hash függvényt, ami megmondja, hogy mondjuk képzeljük el ezt egy tömbként, ez a K kulcsú elem a tömbnek hányadik elemébe kerül. Ugye visszatérve még egyszer utoljára erre a csomag és a hozzátartozó hash ellenőrző kód példára, ott azt a fontos tulajdonságot használjuk ki, hogy ezt egyik irányba egyszerű számolni, tehát minden kulcshoz az ő hash értékét meg tudjuk határozni, de fordított irányba ez nem számolható. Tehát ott ezt a tulajdonságot használjuk ki. Mi lehet ezzel a probléma, hogyha így akarok elemeket tárolni, ezt biztos tanultátok előadáson. Tehát teljesen egyszerű példa, rögtön megnézhetjük az első példát. Van egy 11 elemű tábla, nullától 10-ig vannak indexelve ennek a tábla vagy tömbnek az elemei, és ebből szeretnék mindenféle egész számokat tárolni. Úgyhogy minden egyes egész számhoz megadom, hogy az ő, úgyhogy ő hova kerüljön, a hash függvény az jelen esetben ugye az lesz, hogy K, akkor nagy K-val írtam, moduló 11. Jó, tehát látszik, hogy így idézőjelben akárhány, de hát inkább akkor úgy mondom, hogy akár mekkora halmazból való egész számokat tudok tárolni ebben a táblában. Nyilván az nem igaz, hogy akárhányat, legfeljebb 11-et. Mi az egyetlen dolog, ami problémát okoz ahhoz képest, mintha minden elemet csak beraknék egy neki megfelelő tömbcellába? Hát kezdjük el, akkor ugye itt az van, hogy a következő sorrendben tároljuk az elemeket. 6-os. Hova rakom a 6-os elemet? A 6-os, 6 moduló 11, az 6. Ugye? Akkor itt a 6-os cellába lakom. Az 5-ös, 5 moduló 11, az 5. A 7-es, 7 moduló 11, az 7. És akkor itt válik először érdekes, hogy a 17-es elemet ugye hova akarom rakni. 17 moduló 11, az 6. Tehát őt ide raknám, de ott már vannak. És hát ez lesz a hash-elésnek az a problémája, amit meg kell oldani, hogy ugye, ha egy ilyen függvényt alkalmazok, akkor vannak ütközések, tehát több elem, amit ugyanoda akarnék rakni, vagy mert eredetileg is ugyanoda kerültek volna, vagy mert egy előző ütközést úgy oldottam föl, hogy valamelyik elem átkerült máshova, ahova most szeretnék beszúrni. Tehát valahogy ezeket az ütközéseket kell kezelni. Magyarul egy elemet eredetileg valahova beszeretnék szúrni, de ha oda nem sikerül, akkor meg kell adnom egy úgynevezett próbasorozatot, hogy ha az eredeti helyre nem megy, akkor utána milyen sorrendben próbálom végig lehetőleg az összes többi cellát. Tehát az ütközések feloldására kell valami próbasorozat, és amiről szó volt ugye remélhetőleg előadáson, az háromféle, volt a lineáris, volt a kvadratikus, és volt a kettős hash-elés. A lineárisnál a próbasorozat az úgy néz ki, hogy ahhoz képest, ahova az eredeti elem kerülne, és moduló a tábla méret, ugye eredetileg nulla, tehát elsőként nulla, tehát saját helyére akarom beszúrni, aztán egyel előbbre, kettővel előbbre, és így tovább. A kvadratikusnál ez a sorrend úgy néz ki, hogy nulla, aztán egyel elé, egyel mögé, aztán ide írhatnám azt is, hogy mínusz, egy a négyzeten, aztán ide a mínusz kettő a négyzeten, tehát mínusz négy, négy, mínusz kilenc, kilenc, és így tovább. Ez lesz a próbasorozat. Ez azért jó, mert akkor így ugrálok abban, hogy merre próbálom beszúrni az elemet, és nem fognak hosszan összeakadni olyan elemek, amik eredetileg különböző helyre kerültek volna. Jó, a kettős hash-elésnél pedig lesz egy valamilyen H vesző K függvény, tehát ott magától a beszúrandó kulcstól fog függni, hogy hova szeretném őt rakni, és ezt a H vesző K-t alkalmazom úgy, hogy 0-szor H vesző K, mínusz 1-szer H vesző K, mínusz 2 H vesző K, és így tovább. Tehát ott valami másik értéket meghatározok, ilyen szempontból hasonlít a lineárisra, de a kulcstól függ, hogy milyen hosszakat ugrálok. Tehát itt ebben a feladatban ugye a lineárisat meg a kvadratikusat kell, sőt, csak a kvadratikusról van szó. Nézzük meg lineárissal is, jó? Tehát először azért mi lenne, hogyha lineáris próbálást használnánk? Amíg nincs ütközés, addig ugye még egyszer tök mindegy, hogy melyiket használom. Itt most van egy ütközés, 17-et akarom beszúrni. Hova próbálom meg elsőként? Ide, ezt akkor így fogom jelölni, jó? Tehát, hogy őt ide próbáltam, de ott voltak. Melyik a következő cella, ahova megpróbálom? 5-ös, ugye? Megyek balra. Következő. 4-es, most ez így lesz jelölve, ide már be tudtam őt szúrni. Jó, tehát addig lépkedek a lineárisnál balra, persze ha elérem az elejét, akkor visszaugrom ide. Az összes érték az moduló a tábla méret értendő. Addig lépkedek, amíg egy üres cellát nem találok. Következő elem 16-os. 16, ugye moduló 11 az 5. Akkor őt először ide próbálom beszúrni, de ott már vannak. Aztán ide, de itt is vannak. és aztán kerül ide a 16-os. Ugye, és itt látszik, hogy mi történt, hogy a 17 meg a 16 azok eredetileg nem egy helyre kerültek volna. Ha nincs itt a 6-os, ide beszúrom a 17-est, és soha nem akad össze a 17 meg a 16. Oké? És ami még fontosabb, hogy a lineáris próbálásnak pont az a baja, hogy onnan kezdve, hogy ezek egyszer összeakadtak, az ő teljes próbasorozatuk is ugyanaz. Tehát ha itt még lett volna egy pár elem, akkor azon a 17-es is így egyesével végiglépked, meg a 16-os is így egyesével végiglépked, meg ha jön egy következő, az is egyesével végiglépked. Ezt fogja kiküszöbölni a kvadratikusban található ugrálás, mert hogyha ugyanaz az elem, bocsánat, ha ugyanoda kerülne eredetileg az elem, tehát mondjuk a 6-os meg a 17-es, azok ugye a kvadratikusnál is végig ugyanazon az úton fognak haladni. Ugyanaz lesz a próbasorozatuk. De a lineárisnál olyanok is összeakadnak, amik eredetileg nem ugyanoda kerültek volna. Jó, következő a 3-as. Ugye itt már vannak, akkor ő átkerül ide a 2-es cellába. A 2-es. És 14, az ugye moduló 11, 3. Tehát megint szegény 14-es is itt összeakad először a 16-tal, aztán a 3-mal, 2-vel is végül ide kerül a legelső cellába. Rendben? Jó. Na, akkor hogyha ezt leírtátok, akkor nézzük meg itt a vonal alatt, hogy mi történik, hogyha ugyanezt kvadratikus próbasorozattal csináljuk. Ugye az első felében, amíg nem volt ütközés, nincs változás, tehát az 5-öt, 6-ot, 7-et beszúrtam a saját helyükre. És az első dolog, ami ütközött, az a 17 volt, akinek a 6-os helyre kellett volna kerülnie. Oda nem ment, akkor egyel elé, oda sem ment, akkor egyel mögé, oda sem ment. És akkor ugye 4-jel elé került, tehát eredetileg a 6-os cellába került volna, 6 minusz 4 az 2, tehát a 2-es cellába fog végül landolni a 17-es. És hát látszik, hogy itt ennek az egy konkrét számnak a beszúrásakor ráadásul szerencsétlen helyzetben pont egyel több ütközés is volt még, mint amennyi a lineárisnál. Tehát azért a konkrét tábla mérettől, a benne lévő számok elhelyezkedésétől, persze egy-egy elem beszúrásánál függ az, hogy hány ütközés van. Nagy átlagban jobb a kvadratikus. Jó, következő volt a 16-os. Ez eredetileg ide jött volna, de aztán átkerült egyel előrébb. Itt jegyezném meg, ugye mi lett volna, ha itt is van már egy szám, amikor a 16-os beszúrjuk. Ja, akkor 16-os ugrik ide a 6-os helyére, és aztán ide ugrik a 17-es elé. Tehát ők ketten nem akadtak volna össze, még akkor sem. Jó, jön a 3-as. Ezt most nemes egyszerűséggel be tudjuk szúrni a saját helyére. Ott ugye még nincs senki. Jön a 2-es. Ez ugye most a 17-essel ütközik, úgyhogy egyet előre ugrik. És végül jön a 14-es, ami 3. Ugye moduló 11, de ott már vannak, a 2-es cellában is vannak, a 4-es cellában is vannak, és akkor most a következőt ki kell számolni, azt mondja, hogy 3, ugye volt a mínusz 1, volt a 3 plusz 1, most jön a 3 mínusz 4, a 3 mínusz 4 az mínusz 1, tehát moduló 11 az 10, tehát a legvégére az utolsó cellába fog kerülni a 14-es. Jó, igen, otthon is valami hasonló adódott. Rendben? Jó. Akkor most kicsit olyan, tudom, amúgy mély víz jelent, odaadnám a 2-est, hogy azt próbáljátok magatok egy kicsit megcsinálni. Ugyanúgy 11 méretű a hashtábla, annyi bonyolítás van benne, hogy a próbasorozat Hát van ez, meg van adva, ugye egy kettős hash-elést használunk, és meg van adva ez a H vesző K függvény, ami úgy néz ki, hogy 1 plusz K moduló, hát az M az most 11, úgyhogy 6. Jó, ahol ezt így kell érteni, tehát K moduló 6 plusz 1. És akkor még egyszer a próbasorozat az úgy megy, hogy 0, mínusz H vesző K, mínusz 2 H vesző K, és így tovább. Ez a módszer arra jó, hogy azok az elemek sem feltétlenül akadnak össze, akiket eredetileg ugyanabba a cellába szúrtunk volna be. Ugye itt szó volt róla, hogy a 6 meg a 17 az mindenképp összeakad, és ugyanaz az egész próbasorozatuk végig. Ha megnézzük, hogy mondjuk a 6-nak meg a 17-nek itt mi lenne a próbasorozata, ugye a 6 esetében a 6 moduló 6 az 0, plusz 1 az 1, tehát a 6-nál ez úgy néz neki, hogy 0, mínusz 1, mínusz 2, stb., mintha lineárisan mennénk. A 17-nél pedig a 17 moduló 6, az ugye 5, meg 1 az 6. Hogy valahogy... Nem lesz jó. Igen. Valahogy. De hát ettől még sajnos ez van, hogy a 17 az ilyen szempontból azt mutatja nekünk, hogy ez valahogy nem feltétlenül egy jó próbasorozat hash függvény, vagy kettős hash függvény, mert ugye őre azt kapjuk, hogy ugyanoda próbáljuk beszúrni. Tehát azzal még valamit kezdeni kell. De azt hiszem ez a probléma az itt lévő számoknál nem fog előjönni. Úgyhogy ezeket nyugodtan meg tudjátok próbálni. Közben kigondolom, hogy a 17-tel akkor mi lenne a helyzet. Jó, igazából, bocsánat, visszatérve erre, én voltam a hülye, természetesen, nem a feladat. Tehát itt azt mondtuk akkor még egyszer, hogy a 6 esetében, amikor a 6-os elemet próbálom beszúrni, akkor ez nullát ad, meg 1 az 1, tehát ez lesz a próbasorozat, az jó volt. Na most a 17 esetében, ugye 17 moduló 6 az 5, eddig nem hazudtam, 5 meg 1 az 6, és nem 0. Mert ugye ezt a hash függvényt, ezt már az eredeti moduló 11 kell nézni. Tehát itt tényleg az lesz, hogy mínusz 6, mínusz 12, ami ugye egyenlő mínusz 1, mínusz 18, ami ugye mínusz 7, mínusz 13, ami ugye egyenlő lesz mínusz 2, és így tovább. Persze itt is tudnám rosszul választani ezt a második hash függvényt, nevezetesen úgy, hogy ne prób valami oknál fogva ne próbáljam végig az összes cellát, hanem csak a celláknak egy részét. Tehát léteznek rossz hash függvények, de itt ez nem rossz. fel. Ja, az is egy megoldás. Alakul, nézzük meg együtt gyorsan. Jó, tehát az kellene a számok. Azt mondja, hogy 26. Ez ugye az eleje az jó, mert amíg nincs ütközés, addig. És az ember ki tudja számolni, hogy mennyi 26-ból 22. Ennek a két feltételnek a teljesülése esetén viszonylag könnyű a táblát kitölteni. Hát ugye moduló 11 négyet ad, beszúrjuk oda, nem volt ott senki, oké. 3. Hogy az, hogy minden beszúrás után rajzoljuk fel az állapotát, de persze majd itt most, csak a lényeges részeknél fogom zéhán, azért valahogy ábrázoljátok, hogy kiderül, hogy ki után került be. Jó, 48. Ez megint a 4-es cellába kerülne. Ugye, na most a 48-nak mi lesz a próba sorozata? Ugye 48 moduló 6 az 0, meg 1 az 1, tehát mínusz 1, mínusz 2, mínusz 3, és így tovább, mintha lineárisan próbálnám. Ide kerül. Következő versenyző a 14-es. 14-es az ugye eredetileg a 3-as cellába kerülne, de ott már vannak. Próba sorozata, ugye 14 moduló 6 az 2, meg 1 az 3. Tehát úgy néz ki, hogy mínusz 3, mínusz 6, mínusz 9, és így tovább. Tehát elsőként őt a 3-as cella után rögtön a 0-as cellába próbálom bele. 14. És akkor most jön az az elem, ami szerintem a legérdekesebb, a 15-ös. Ugye, mert a 15-ös is eredetileg ide kerülne a 4-esbe. És hát látjuk, hogy a 48-as is onnan kezdett el ugrálni. Tehát ha akár lineáris, akár kvadratikus próbát használnánk, a 15 és a 48 az összeakadna. És mennének egész addig, amíg az egyiket be nem szúrjuk, és aztán a másik menne tovább, és őt is beszúrnánk valahova. Jó, de ők így egy ideig együtt haladnának. És itt viszont van remény arra, hogy a 15-ös és a 48-as elkerülik egymást, mert ugye a 15-ös az moduló 6, 3, meg 1 az 4, tehát ő ezen a próbasorozaton fog haladni, ugye mínusz 12 moduló 11 az mínusz 1. Tehát a 15-öst a 4-es cella után rögtön a 0-as cellába próbáljuk berakni. Ahol nem járunk sikerrel, de ez nem azért van, mert az eredetivel összeakadt, hanem mert valaki más már ott van. Tehát nyilván ugye egy ilyen hashtáblánál mindig fontos a telítettség, és hát ne várjuk azt, hogy ha K darab elemet akarunk beszúrni, akkor olyan körülbelül K méretű hashtábla jól fog működni, mert ugye elképzeljük, hogy az utolsó egy-néhány elem beszúrásánál már nagyon nehéz megtalálni azt az utolsó néhány üres helyet. Tehát egy olyan 70%-os telítettség fölé nem nagyon érdemes menni a hashtáblánál. Ugye itt látszik, hogy valami teljesen mással is simán összeakadhatunk. Következő az a mínusz 8, tehát 4 mínusz 8, az mínusz 4, az 7. Tehát innen a 7-es cellába ugrik a 15-ös. Látszik, hogy egész másfelé vándorolt, mint a 48-as. Igen, és hát van egy 7-es a végére, akit ugye pont ide akarunk beszúrni, de hát most került oda a 15-ös. Az ő próbasorozata pedig ugye úgy néz ki, hogy 7 moduló 6 az 1, meg 1 az 2, tehát 0, mínusz 2, mínusz 4, mínusz 6, és így tovább. Tehát a 7-esből átrakjuk az 5-ös cellába. Rendben? Jó, ha ilyen jellegű feladatot kaptok, azt meg tudjátok csinálni 10 pontra. Jó, igyekezzetek nem pont ott elszámolni, ahol a lényeges rész lenne, tehát most ugye, hogyha itt azért mondjuk a 15-öst vagy a 48-ost elszámoljátok, az kicsit rossz, hogyha valami olyat számoltok el, ami úgysem ütközne, meg ilyesmi, akkor az egy kicsit jobb szituáció. Jó. Hát akkor nézzük a hármast. Ez ugye úgy hangzik, hogy van egy M méretű, pontosabban M plusz 1 méretű hash tábla. Két N darab elemet helyezünk el benne az első három N darab helyen. Egy ismeretlen hash függvény segítségével. Csak beszúrás történt, törlés nem. És a táblában minden három I indexű hely üresen maradt. Legfeljebb hány ütközés lehetett, hogyha az ütközés feloldásra lineáris próbálást vagy kvadratikus maradék próbát használtunk. Ennek hogy lehetne neki vágni? Egyébként lehet, hogy segítene, hogy ha legalább ilyen bukóra nyissuk ki ezeket az ablakokat, és akkor a teremben lévő két oxigén molekula mellé bejön a másik kettő. És hát, hogyha ez már elérni azt a kritikus tömeget. Nem? Minden jó, akkor csak egy fog bejönni. Oké, az is jó. Tehát most ennek hogy állunk neki egy ilyen feladatnak? Hát azt mondták, hogy megmondták, hogy hogy néz ki a hash tábla, a hash függvényről meg nem mondtak semmit, tehát nyilván azzal nem tudunk számolgatni. Sőt, ez itt folytatódik arra, jó? De azt tudjuk, hogy minden harmadik cella üres. Tehát itt van valami, itt van valami, itt van valami, itt van valami. Most semmit nem tudunk se a tárolt elemekről, se arról, hogy hogy hash-elünk, se arról, hogy mekkora a tábla. Ugye azt mondták, hogy M plusz 1 méretű, és aztán ezt az M-et nagyjából sehol nem használtuk máshol. Nézzük először, hogyha azt tudjuk, hogy lineáris próba volt. Tehát a próba sorozata minden elemnek úgy néz ki, hogy először a saját helyére, aztán egyel balra, kettővel balra, hárommal balra, és így tovább. Ugye valahogy ezt szeretnénk megállapítani, vagy megbecsülni, hogy hány ütközés lehetett. Maximum hány ütközés lehetett. Tehát a ZH-ban tilos használni azt a szószerkezetet, hogy a legrosszabb eset. De most képzeljük el, minthogyha arról lenne szó, hogy a legrosszabb esetet próbáljuk valahogy elérni. Tehát amolyan próbálkozásképpen, hogy tudunk sok ütközést generálni? Igen? De most tudjuk, hogy lineáris és egyesével lépünk. Mert? Ugye most pont ez a kérdés, igen, hogy legfeljebb hány ütközés lehetett. Tehát nem mondtam, hogy sok volt, csak az a kérdés, hogy hány lehetett.
Ha lenne két ütközés, akkor már be lehet rakni, nem lehet, mert akkor be lehet rakni az üres számot.
Ugye, tehát az a, és mi az, hogy ha lenne két ütközés? Hát itt adott esetben szerintem több is volt, mint kettő. Tehát egy elem beszúrásánál azt merjük állítani, hogy egy elem beszúrásánál legfeljebb egy ütközés volt. Ez miért igaz? Tehát ez az első észrevétel, amit le lehet írni, hogy egy elem beszúrásánál. Igen, ez miért igaz? Hát ugye a legegyszerűbb úgy, hogy mondani igen, tehát hogy ez teljesen jó, hogy mi van, ha ez nem igaz? Tehát triviális állításokat úgy bizonyítunk, hogy indirekten. Jó, vagy sokat közülük, tehát ezért ez nem szabály. De. Tehát, hogyha ez nem igaz, feltesszük indirekt, hogy nem igaz, akkor ugye a próbasorozat az úgy kezd, hogy három egymás melletti cellát próbál ki. Tehát ha van egy olyan elemünk, aki kettőt ütközött, akkor az biztos, hogy garantálja nekünk azt, hogy van három egymás melletti cella, ami tele van. Ha más nem, az első kettőben már voltak, és őt magát berakja a harmadikba. Tehát akkor lenne három egymás melletti cella, amiben vannak. És ez ugye rögtön ellentmondás. És ide azt még azt a fél gondolatot nem írtam föl, hogy ugye azért, mert a próbasorozat az három egymás melletti cella kipróbálásával kezdi. Jó, két kérdés van, az egyik, hogy megoldottuk ezzel a feladatot, a másik, hogy mi a helyzet a kvadratikussal. Mindkét kérdés igen egyszerű. Jó, tehát a kvadratikus, ugye akkor talán ez az egyszerűbb válasz. Az miben különbözik? Úgy kezdődik, hogy 0, mínusz 1, plusz 1... és így tovább. De az és így tovább az nekünk már mindegy, hiszen az is három egymás melletti cellával kezdi. Nem ugyanabban a sorrendben, de ez most tök mindegy. Tehát ugyanez a gondolatmenet ott is elmondható, innen kezdve mindegy, hogy az egyiket vagy a másikat alkalmaztuk. Jó, tehát egy elem beszúrás, akkor legfeljebb együttközés lehet. Na most itt az van a feladatban, hogy kettő n darab elemet szúrtunk be. Akkor legfeljebb hány ütközés lehetett? Hát itt elhangzott olyan, hogy n, meg olyan, hogy 2n. Most melyik? Nyilván, ha az n igaz, akkor a 2n is igaz, csak... Igen, tehát először azt vegyük észre, hogy ebből, ami ide van írva, csak a 2n következik. Ugye? Mert egy elemnél legfeljebb egy, akkor 2n-nel elemnél legfeljebb 2n. De másrészt úgy érezzük, hogy az első n elem az nem ütközik. Ami úgy megint ilyen érzés, de persze nem igaz, mert hogyha ezt szúrom be, és rögtön utána ugyanide akarok beszúrni még egyet, és az kerül ide, akkor már a második ütközik. Tehát itt valahogy ugye inkább, igen, arról van szó, hogyha nézzük ezeket a hármasokat, itt azért lehet, hogy egy kicsit külön kell szedni ugye a adott esetben a lineárisnál, meg a kvadratikusnál azt, hogy hogy gondolkodunk, de a lineárisnál ott nagyon egyszerű mindenképpen. Nézzük ezeket a párokat. Sőt, ha úgy mondom, akkor a kvadratikusnál is egyszerű lesz. Itt van ez a két elem. Ők közülük, ugye igaz, vagy őrájuk igaz az, hogy mind a kettőt eredetileg vagy ide akartam beszúrni. Tehát most attól függően, hogy lineáris vagy kvadratikus van. Sőt, bocsánat, hogy van, hogy ugye két ütközés, bocsánat, akkor itt már még egyszerűbb a helyzet, mert csak két ütközés van. Tehát nekem nem is kell innen közül megkülönböztetni őket. Már hogy két elem van egy ütközés. Jó, tehát azt tudom, hogy a két elem közül mind a kettő legfeljebb egyet ütközhetett, ezt már megállapítottam, tehát úgy kezdődik a próbasorozat, hogy 0 minusz 1. Akár az egyiket, akár a másikat használom. Oké? És innen kezdve akkor mindegy. Na és visszatérve arra, hogy itt van ez a két elem, mind a kettőt eredetileg ugye ennek a két helynek valamelyikére akartam beszúrni. Sőt, azt tudom, hogy a jobb oldalit nem akarhattam eredetileg ide beszúrni. De mindegy, tehát mind a kettőt eredetileg a két hely valamelyikére akartam beszúrni. Ebből ugye az következik, hogy ezek csak egymással ütközhettek, senki mással nem ütközhettek, mert ez ugye ugyanígy a többire is igaz, hogy őket eredetileg ide akartam valahova, őket eredetileg valahova ide akartam. Tehát párokon belül csak egy ütközés lehet. Mert egymással nem ütközhetnek ilyen különböző párban lévő elemek. Jó? És akkor így lesz a két n-ből n, ahelyett, anélkül, hogy lényegében azt mondanám, hogy az első n elem. Tehát azt kell mondanom, hogy ezek a párok nem ütközhettek így egymással, hanem csak belül lehetett egy ütközés, és akkor ez rögtön Két N helyett már N. Rendben. Ez egyébként a lineáris próbánál ugye eredetileg, vagy általánosan is igaz, hogyha van egy... Van egy olyan rész, aminek a, ami, ahol végig vannak elemek, és a két szélén nincs semmi. Vagy igazándiból inkább azt követelem meg, hogy itt ne legyen semmi. És nem történt törlés, tehát ha nincs semmi, az azt jelenti, hogy nem is volt. Akkor ugye ez az összes elem olyan, hogy valahova erre a részre akartam őket eredetileg is beszúrni. Tehát ezek nem ütközhettek a táblában máshol lévő elemekkel. Rendben? Jó. Na, akkor egy kicsit trükkösebb feladat a 4-es, ahol az van, hogy n plusz 1 hosszú bit sorozatokat szeretnénk tárolni, B0, B1, BN bit sorozatokat. És tudjuk, hogy a B0, tehát a legnagyobb helyi értékű bit, az egy paritás bit, azt csinálja, hogy a többi N bitben lévő egyesek számát párosra egészíti ki. És az a kérdés, hogy az X moduló M hash függvénnyel, és egy lineáris próbával, hogyha dolgozunk, akkor az M egyenlő 2 az N-ediken, vagy az M egyenlő 2 az N-ediken plusz 1 méretű hash tábla esetén lesz kevesebb ütközés. Azt próbáljátok elolvasni, megérteni. Jó, tehát mondjuk tegyük fel, hogy ezt a számot szeretnénk beszúrni, hogy 101, és akkor ugye ehhez kiszámolva a paritás bitet, az egy nulla, az 1, 1, 1-et szeretném beszúrni, akkor ahhoz kiszámítva a paritás bitet, az egy 1-es. Van valakinek bármi ötlete rá, hogy lehet itt elindulni? Most erről jutott eszembe, volt egyszer valami francia film, ahol a maffia főnök így odaállította a 7 emberét így magával szemben, és vagy valami probléma volt, mert elcsesztek valami melót, és akkor így a főnök így állt, és akkor kérdezte, hogy akkor kinek van ötlete, hogy ezt most megoldjuk. És akkor 3 másodpercig nem történt semmi, aztán így 2 másodpercenként elkezdte egy balról lelődözni az embereket, és a negyediknek lett egy ötlete. Tehát, hogy ne kelljen ehhez folyamodni. Kinek van ötlete? Hát ezt már biztos tanuljátok a módszert management tantárgyból, vagy valami hasonlóban. szóval én biztos azzal kezdeném, hogy úgy kipróbálnám, hogy mondjuk talán a 3 bites esetre, hogy egyáltalán mik azok a számok, amiket be kell szúrni. Nem? Tehát a 3 bitből már úgy látszik valami, de azért még mindig csak 8-an lesznek összesen. Tehát, hogy egyáltalán mi történik. Ugye maguk a számok, azok ezáltal 2 az n plusz 1-en minusz 1-ig terjednek, tehát az mondjuk rögtön látszik, hogy ebből a tartományból kerülnek ki a számok. Tehát a tábla méret az ennek körülbelül a mindkét esetben a fele. Viszont a tábla méret az ennek a fele, de ebből a tartományból hány különböző számom lehet? Egyáltalán hány számot szeretnék beszúrni? Beszúrom az összeset? Ezt nem is tudom, hogy... Hát igen, az van, hogy az ilyen alakú bit sorozatokat akarjuk tárolni, tehát mondjuk feltetjük, hogy mi van, ha az összeset beszúrjuk. Hány számot veszünk ebből a tartományból? Ugye a paritás bit nélkül minden másodikat, tehát 2 az n-edikent. Magyarul ellentétben azzal, amit az előbb mondtam, meg itt teljesen meg akarjuk telíteni ezt a hash táblát adott esetben, itt meg egy üres cellát szeretnénk benne hagyni. Tehát várhatóan mind a két esetben nagyon sok ütközés van, ugye? Vagy hát úgy gondoljuk. Na, tehát mondjuk 8 számunk, hogyha van, tehát n egyenlő 3, akkor ez hogy néz ki? Ezt így viszonylag gyorsan még föl lehet írni. Ez a bosszú, ha nincs ötletetek, akkor sokat kell írni. Tehát ugye itt a paritás bitet leválasztva, ezt a 8 darab 4 bites számot fogjuk megpróbálni beszúrni. Na, mi a helyzet az első esetben? Ezt látja valaki? Tehát jelen példánkban ugye m egyenlő 2 a harmadikon, magyarul lefordítva moduló 8 szeretnénk ezt a 8 darab számot elhelyezni egy hash táblában. Látszik, hogy hány ütközés lesz? Ez a szám, ez mennyi moduló 8? Három. Igen, vagy másként ugye 0-1-1-nek is lehet mondani. Tehát az a szám, az 3 moduló 8. Lesz egy másik, ami mondjuk ezzel ütközni fog, mert szintén 3-at ad moduló 8. Igen, a 11 az egy ilyen esélyes lenne. Itt van-e a 11 a táblán? Ez a kérdés, és most akkor azért nem volt olyan hülyeség, hogy azt mondtam, hogy 0-1-1. Hát ugye úgy készült ez a számhalmaz, hogy fölírtam az összes moduló 8 maradékot, ami létezik, ugye? 0-tól 7-ig, és aztán elírtam még mindenféle véletlenszerű biteket. De ez a 8 szám pont úgy van generálva, hogy moduló 8, veszem mindegyiket egyszer, és aztán valamit csinálok a paritás bittel, az tök mindegy. Tehát akkor hány ütközés lesz összesen? Hát 0, mindenkinek megvan a maga helye. Ugye? Tehát moduló 8, vagy általános esetben moduló 2 az n-ediken, pont ez az n darab bit fogja meghatározni az elemnek a helyét. Ugye hát ez a 2 az n-ediken elvett maradék, ami itt van. Ez meghatározza, hogy hova rakjuk, és a paritás bit meg egyáltalán nem számít. Tehát nem lesz ütközés. Ugye más, hogy ezt úgy is el lehetne mondani, hogy melyik az a két, ugye az első ütközés, akárhogy szúrom be az elemeket, az mindenképp olyan, hogy két olyan elem ütközik, akik ugyanabban a cellába kerültek volna. Később már lehet, hogy valakit már egy másik ütközés miatt átraktam valahova, és akkor már olyannal ütközik, akivel eredetileg nem egy helyre került volna. De az első ütközés az biztos olyan, hogy két azonos cellába kerülő elem ütközik. Itt meg ugye melyik elemek kerülnének egy cellába? Ugye valahogy a K, illetve a 2 az n-edik n plusz K. De hát a kettőnek a bináris ábrázolása között pont az a különbség, hogy ez nullával kezdődik, és aztán valami, ami leírja a k-t, ez meg egyel kezdődik, és aztán valami, ami leírja a k-t. És hát ugye emiatt, hogy az első bit az paritás bit, a kettő közül pontosan csak az egyik fog szerepelni a lehetséges számok közül, között. Oké? Tehát az első esetben nem lesz ütközés. Mert azokból a párokból, akik elsőként ütközhetnének, mindig csak az egyiket fogom beszúrni. Tehát ezek szépen kitöltik a táblát. Jó, akkor nyilván megvan a válasz, hogy melyik esetben lesz több ütközés. Hát, hogyha a második esetnél egyetlen ütközést is tudunk mutatni, akkor ott lesz több ütközés, és kész. És hát ott ugye, melyik elemek ütköznek? A k, és a 2 az n-ediken plusz k plusz 1. Tehát nagyon egyszerűen tudunk ilyet találni. Mondjuk a már említett 3-hoz, ugye 3 meg 1 az 4, meg 8 az... 8-at kell, igen, az 12, tehát a 3 a 12-vel fog ütközni, a 12 az itt van? Itt van. Tehát itt még nagyon szépen megvolt ez a tulajdonság, hogy a paritás bit miatt nem ütközik senki, itt ugye már ezt egyel eltolom, tehát itt már igenis meg lesznek azok az ütközések, illetve lesz ütközés, úgyhogy megválaszoltam, hogy akkor itt lesz több. Most az, hogy konkrétan hány lesz, az ugye már adott esetben függhet attól, hogy milyen sorrendben jönnek ezek az elemek, hogy szúrom be őket, de ha már legalább egy van, az már mindenképp több, mint ami biztos nulla. Hogy melyik, melyikkel? De nem csak egyet, hanem... Tehát, hogy őket beszúrom egymástól függetlenül adott esetben ezt az 5-ös cellába, ezt a 6-os cellába. Mindenki olyannal fog, tehát a nulla paritás bitűekhez fogok találni egy egyparitás bitűt, akivel ütközik. Tehát az 5-öshöz ugye egyet hozzáadok, hogy egy-egy nulla, de még a paritás bitet is adott esetben. Hogy van? Várjál, az 5-höz, mindenkihez 9-et kell adni, tehát a 14-essel fog ütközni. A 14-esem nincsen. Nézzük meg, a 6-os az fog valakivel? Tehát nem biztos, hogy mindenkinek lesz párja egyébként. 6-os, ahhoz 9-et hozzáadok, az 15, tehát ők fognak. A 10-es, abból 9-et levonok, az az 1-essel ütközne, de olyanom sincs, tehát ez is jó lesz önmagában. A 9-es, az pedig a nullával, tehát ez a... Ezek az ütközések lesznek, és hát akkor ugye attól függően, hogy adott esetben ezeket milyen sorrendben oldom föl, még egyéb ütközés is lehet, tehát mondjuk ugye, ha először beszúrom a 15-öt, akkor az a 6-osnak a helyét beteliti, utána, ha beszúrom a 6-ost, azt átrakom az 5-ös helyére, akkor onnan kezdve már ugye az 5-össel ütközhet. Tehát ezek csak azok a párok, amik az első ütközést képesek generálni, onnan kezdve a sorrendtől is függően lesznek egyéb ütközések. Hát itt váratlan adott esetben tényleg elég sok, mert egy üres cella marad, és nem garantálja semmi, hogy olyan szépen ki tudom tölteni, mint az előbb. Rendben? Jó. Még egy dologról nem esett szó, ami itt előjön, mondjuk a 9-es példában van egy olyan, hogy tehát maga az eredeti példa az semmivel nem bonyolultabb, mint ami eddig volt. 3K moduló M hashfüggvényt használunk, tehát minden elemet 3-mal majd meg kell szorozni, mielőtt beszúrjuk. Ugyanúgy 11 méretű hashtábla, kvadratikus maradékpróba, és annyi van, hogy törölni is törlünk elemeket. Erről még nem esett szó, hogy hogy törlünk egy hashtáblából. Az előadásról ez rémlik? És miért? Tehát ugye az első ötlet az az lehetne, hogy így kitöröljük, és akkor mi van? Tehát a tábláról szivacsal. Ez miért nem jó? Miért kell az a törölt bit? Emlékeztek? Gyorsan így példát csináljunk. No, tehát ez pluszban csak egy ilyen. Tehát mondjuk legyen egy 7 méretű hash tábla, és akkor abba kezdjünk el beszúrni elemeket. Hát mondjuk a 4-et, 11-et, 18-at, jó? Szúrjuk be, és legyen tök mindegy milyen, de az egyszerűség kedvéért lineáris próbálás. A 4-et ugye beszúrjuk a saját helyére, a 11-et ugyanoda szeretnénk beszúrni. Ja, a hashfüggvény az most az, hogy moduló 7. Tehát egyszerűség kedvéért. A 11-et ugye ugyanide akarjuk beszúrni, úgyhogy az átkerül ide. És a 18-at is ide akarjuk beszúrni, úgyhogy az átkerül ide, majd ide. És hát amiről nem esett szó, az, hogy hogy keresünk hashtáblába, még mielőtt törölnénk. Hogy keresünk? Igen, tehát úgy keresünk, mintha beszúrnánk mondjuk azt az elemet, hogy megnézzük először a saját helyén, ha ott nincs, akkor a próbasorozatán haladunk végig. Ugye, mert hát lehet, hogy az elemet így magán a próbasorozatnak, csak a jó hosszú próbasorozatnak a végén szúrtuk be. Tehát a kereséskor is ezt az egész próbasorozatot végig kell lépkedni. Ugye az a kérdés, hogy mikor lehet megállni, tehát mikor mondhatjuk azt, hogy ez az elem nincs a táblában. Ha üres helyre léptünk, ugye? Mert most itt azt mondom, hogy keresem a 25-öt. Az moduló 7, ugye 4. Itt van? Nincs itt. De hát itt van valaki más, lehet, hogy ugye a 25 az odébb került. Megyek végig a próbasorozatán. Itt sehol nem találom meg a 25-öt. Találok egy üres cellát. És akkor itt azt tudom mondani, hogy ha a 25-öt beszúrtam volna ebbe a hash táblába valamikor, akkor ugye az ő próbasorozata ez lett volna, tehát legkésőbb itt szerepelne az, hogy 25. Oké? Okay? Tehát a keresésnél egy üres celláig megyek, és ott tudom kijelenteni, hogy nincs. Vagy hát persze közben megtalálom, akkor megvan. Jó, akkor hogy lehet elrontani a törlést? Ugye, jövök, és azt mondom, hogy kitörlöm a tehát beszúrtam ezt a három elemet, és aztán kitörlöm a 11-et. Tehát ez egy következő művelet. Mancika mellé nyúl a, nem tudom, adatbázis kezelőnek. És akkor így, nem tudom, valamit elront. Tehát kitörlöm a 11-et. Akár direkt. Itt lett egy üres cella. És ugye akkor innen kezdve elkezdem keresni mondjuk a 18-at. Tehát 11-et kitöröltük, 18-at keressük. És én mit látok, hogy annak a 4-es helyén kéne lennie, de ott nincs, elindulok a próbasorozatán, találok egy üres cellát, mit mondok? Hát nincs 18, ugye? Mert ha lett volna, itt lett volna. De ez ugye csak azért van, mert rosszul töröltem. Tehát erre jó az, hogy törléskor valamilyen speciális törölt karaktert, vagy törölt jelzést írok abba a cellába, nem csak üresen hagyom. És a törölt jelzésnek kettős szerepe lesz. Különbözik az üres cellától abból a szempontból, hogy amikor keresek, akkor átmegyek rajta. Tehát a törölt jel az ugye kereséskor teli cellának számít. Azt mondom, hogy 4, nincs, 18-et keresem, itt nincs, de itt volt valami, tehát lehet, hogy a 18 ezen túl van, és akkor ugye utána ugyanúgy megtalálom a 18-at. Ha meg a 25-öt keresem, akkor is csak itt fogok elakadni. Másrésztől a törölt jel ugye beszúráskor üres cellának számít. Tehát, hogyha én be akarom szúrni most a 32-t, az ugye szintén a 4-es cellába menne, de ott nincs hely. Egyet előrelépek itt a próbasorozatán, és látom, hogy itt egy törölt cella van, tehát oda nyugodtan be tudom írni azt, hogy a törölt jel helyére, hogy 32. Berakhatom az elemet. Mert ugye amikor legközelebb fogom keresni a 18-at, akkor mindegy, hogy a törölt jel miatt, vagy a 32 miatt lépek itt túl. Oké? Tehát ez a fontos. És hát, akkor ehhez kapcsolódik az ötödik feladat, ami úgy szól, hogy M méretű hashtábla, lineáris próbálást használunk, és tegyük fel, hogy egy darab hibás törlés történt, azaz a törölt jel vagy a törlés bit beállítása nélkül kitöröltünk egy elemet. És két kérdés van, az első, hogy mindig megtalálható-e a hiba helye. Tehát mindig egy hashtáblát lerakok elétek, és azt mondom, hogy ebben egy darab hibás törlés volt. Meg tudjátok-e mondani, hogy melyik helyen történt hiba a törléskor? Minden esetben ez megadható-e? Hát ugye talán az a jó kérdés, hogy akkor kicsit utalva arra, hogy a B feladat úgyis ez lesz, hogy adjunk valami algoritmust, ami megadja, hogy hogy lehet nem is csak megtalálni, de kijavítani a hibás törlést. Hogy ha ki lehet javítani, hogy javítanánk ki? Igen, tehát ha jól értelmezem, akkor most erre visszatérve, ugye valami olyasmiről van szó, hogy ez itteni, itt volt egy négyes, itt volt egy üres cella, ahol kitöröltük, de nem került oda a törlésjel, és akkor itt volt mondjuk a 18.
És akkor haladok balról, és megnézem, hogy a 18, az a 3-asba kerülhetett volna alapja, az esődvény alapján, ez azt látom, hogy nem néz, az 4-esbe kerülhetett volna, és látom, hogy 4-esbe kerülhetett volna.
Igen, tehát valami olyasmiről van szó, akkor most még kevésbé algoritmikusan elmondva, mint ahogy mondtad, hogy minden egyes elemre megnézem, hogy lineáris próbáról van szó, tehát valami lett volna az ő eredeti helye, aztán lépkedtünk adott esetben, és valahova beszúrtuk. Tehát minden elemről tudjuk, hogy ide kellett volna jöjjön, és ide szúrtuk be. Ha a kettő között van egy üres cella, ami nem tartalmaz törölt jelet, tehát tényleg üres, akkor az a hiba helye. Ugye? Tehát itt a 18 esetében megnézem, hogy őt ide szúrtam be, pedig a 4-esbe kellett volna, akkor a kettő között valahol van-e olyan cella, amiben nincs törölt jel és üres, és ha van, akkor ott volt a hiba. Ugye, mert amikor jöttem innen, akkor az üres cellába be kellett volna szúrjam a 18-at. Ehelyett valamiért túljöttem rajta. Nyilván akkor még volt ott egy elem. Tehát ezt minden elemre így megnézem. Na most ez persze, akkor két dolgot nem válaszol meg. A feladatnak az A részét, meg a B részét. Meg sok egyebet se. De ugye az A rész az volt, hogy igaz-e, hogy minden esetben megtalálható ez a hiba. Igen, tehát mindig megtalálható a hiba. Most kérdés, hogy baj-e? Tehát itt csak úgy szól a feladat, hogy volt egy hibás törlés, és a törlés bit beállítása nélkül kitöröltünk egy elemet. Mikor okoz bajt, hogy a törlés bit beállítása nélkül kitörlünk egy elemet? Ugye akkor okoz bajt, hogyha ezen az elemen már egyszer túlléptünk. Tehát, hogyha volt egy olyan próbasorozat, amiben ez az elem benne volt, és túlmentünk rajta, mert akkor onnan kezdve ezt már nem találjuk meg, ha keressük. De az teljesen, hogyha nem volt ütközés, ugye egyáltalán, tehát van egy hashtáblám, ami tök üres, beleszúrom a 9-et, telemet, és aztán kitörlöm a 9-et a törlés bit beállítása nélkül. Akkor megint van egy tök üres hash táblám, és igazából elkövettem ezt a hibát, hogy a törlés bit beállítása nélkül ugye kitöröltem egy elemet, de hát ezt nem fogom észrevenni, mert ugyanaz az állapot van, mint eredetileg, tehát honnan tudnám. Másrésztről pedig ez nem fog nekem semmilyen jellegű problémát okozni, hiszen nincs olyan elem, amit amiatt nem találok meg, mert a 9-est onnan rosszul töröltem ki. Oké? Tehát az elsőre az a válasz, hogy nem. Tehát pontosan akkor lehet észrevenni ezeket a rosszul törölt számokat, illetve hát ha egy ilyen van, amikor ez problémát okoz, de ugye nem mindig okoz problémát. És a második felére pedig ugye csak annyi van, hogy lineáris időben futó algoritmus kéne adni, tehát az, hogy megyek és minden számra megnézem, hogy ő neki itt kéne lennie, de itt van, és akkor a kettő között mi a helyzet, ez milyen időigényel fog futni, ZH előtt egy kitűnő kérdés, szerintem. Tehát végig megyek és minden számra megnézem, hogy itt van, itt kéne legyen, és végignézem, hogy a kettő közt van-e üres. Ez mennyi idő alatt fog lefutni ez az algoritmus? Hát azt megmondom, hogy ordó n a 43-on, csak az a kérdés, hogy tud-e valamelyik ötök ennél jobb becslést mondani. N négyzet az egy jobb becslés, ugye, mert az történik, hogy hát egyszer végigmegyek az összes elemen, és amikor egy konkrét elemet vizsgálok, akkor adott esetben ugye N nagyságrendű cellát megnézek, hogy itt van, tőle jó messze van az eredeti helye, van-e közte valami üres. Tehát ez N négyzetes idő alatt fog működni. Tudjuk-e ezt úgy csinálni, hogy lineáris legyen? Ugye látszik, hogy megint azon tudunk sokat spórolni, olyan dinamikus programozásos jelleggel, hogy mondjuk az itteni ilyen üres cellákat megvizsgálom akkor is, amikor ehhez az elemhez nézem végig ezt az egészet, meg amikor ehhez nézem végig az egészet, és így tovább. És hát ráadásul most nem csak meg akarom találni a helyét, hanem korrigálni is akarom. Mielőtt akkor megtalálnánk a helyét, hogy tudjuk ezt korrigálni, ezt a hibát, mondjuk ebben az esetben, ha tudom, hogy itt van egy rossz cella. Hát 18-at törlöm. És beteszem a helyére. Na most itt hogy van, hogy... Hát jó, és akkor ugye mit csinálok a 18-as helyével?
Hát hogyha az út az R-ban az első elem, hogy oda beillett, akkor azt törölhetem
mindegyesen is. Na most tegyük fel, hogy itt utána még voltak olyanok, hogy 25-32, tehát hogy még abban a cellában élő dolgok. Mit csinálok a 18 helyével? Hát most hogy utána? Tehát ha utána írtunk volna bele, akkor adott esetben odaírtuk volna. Tehát ha a 18 ez még itt van, és ugye itt van egy üres cella, és ide akarok valamit írni, akkor azt ide bele is írom. Tehát még 39-et az egész után. Tehát megtöltöm, innen kitörlök valamit, és aztán jön a 39, ez az utolsó lépés, akkor őt ide be fogom szúrni. És akkor szerintem minden rendben van. Igen. Igen, tehát itt ugye akkor megint két lehetőség van, az egyszerűbb az mindenképpen az, és hát azt érdemes alkalmazni, hogy az ő helyére immáron nem felejtjük el beírni a törölt bitet. És akkor ezzel kész vagyunk. Vagy hát lehetne ezt így tovább vinni, hogy minden, akkor innen kezdve ugyanígy folytatva át rendezem a táblát, hogy ide is berakok valamit, ha még van olyan, és így tovább, de igazából az a fele már felesleges. Tehát igen, a jó megoldás az az, hogy egy törölt bitet beírni az ő helyére. Oké? Okay? Az is igaz, jó. Így péntek délután már nehéz kicsit. Ez logikailag még rosszabb, mint a péntek. Jó, tehát mindegy, azt igen. Oda is írhatunk törölbitet. Tehát akkor most koncentráljunk arra, hogy a helyét hogy tudjuk megtalálni. Lineáris időben. Hogy elindulunk valahonnan, tehát lényegében ugye mivel ez moduló m van, ezért olyan, mint a körbe mennénk, tehát mindegy, hogy honnan elindulunk. Mondjuk, kicsit üritek ezen a táblán. Ez a hibás törlés, jó? Így a legegyszerűbb, így volt jelölve az előbb is. És itt meg legyen inkább az, hogy 1, meg itt az, hogy 8, tehát jó helyen van. És akkor itt meg legyen az, hogy 6, itt ami legyen az. És akkor innünk el mondjuk a... mondjuk a végétől, tök mindegy. És azt fogom mindig, tehát indulok a végétől, lépkedek balra, és azt az információt jegyzem meg, hogy hol volt az utolsó üres cella. Tehát... ahol nem törölt bit van, hanem ami ténylegesen üres. És azt nézem, minden elemre összehasonlítom, hogy az ő eredetileg tervezett helye, tehát az ő hash értéke és a jelenlegi pozíció között van-e üres cella. És ha van, akkor ugye ezt már az előbb megbeszéltük, az hiba, ha nincs, akkor jó. Tehát indulok innen, és megjegyzem, hogy itt még mit tudom, nem volt üres cella. Jövök itt, akkor az ötös volt az üres cella, ugye, jövök továbbra, és az ötös volt az üres cella, és akkor amit itt meg kell vizsgálnom, hogy ezt az elemet hova kellett volna beszúrjam. Tehát minden elem vizsgálat, akkor kiszámítom az ő hash értékét. A négyest, azt a négyesbe kellett rakjam. Most a négyesben van, tehát nem ugrottam át az üres cellát. Megyek tovább, ugye hol volt az utolsó üres cella, itt megint találok egy üreset, az a 3-as. Nincs elem, tehát nincs mást vizsgálnivalom. Ugye vagy ezt frissítem, mert üres a cella, vagy vizsgálok valamit, mert van benne egy elem. És akkor a következő elemvizsgálat, akkor azt látom, hogy a 18-ast is a 4-esbe kellett volna rakni. Ez ugye egy hash függvényszámítás, ez egy lépés mondjuk. Ehhez képest a 18-as a 2-esben van. És akkor összehasonlítom, hogy a kettő között van-e az utolsó üres cella, és azt találom, hogy igen. Tehát itt a 4-es és a 2-es közé került az üres cella, akkor az biztos, hogy hiba. És ez is ugye konstant sok összehasonlítás. Tehát egy elemvizsgálatakor, vagy csak ezt a számlálót frissítem, ami konstans, vagy pedig konstant sok lépésben, néhány lépésben elvégzem a vizsgálatot, úgyhogy ez akkor lineáris időben meg fogja nekem adni, hogy hol van a hiba. Ugye akkor itt rögtön megkapom, hogy ez a hibás törlésnek a helye. Persze ugye az is lehet, hogy mit tudom én, ha pont ő volt az utolsó hibás törlés, akkor igen, még annyi van, hogy ezt az egészet moduló M kell nézni, mint minden mást. Ugye ha a végéről indulok, és mondjuk pont az utolsó elem a hibás törlés, akkor adott esetben csak a... hát az is előfordulhat, hogy csak valahol a legelején fogom ezt észrevenni, és akkor moduló M kell ezt a vizsgálatot itt megcsinálni. Ennyi, de ez már nem nagy különbség. Oké? No. Akkor szerintem a többit azt egyelőre legalábbis mindenképp házi feladatnak hagyom, vagy hát ilyen gyakorlásnak. A 6-os az tényleg nagyon egyszerű. Nem is tudom azt, hogy lehet egy ZH példa. A 7-es, hát ez kicsit hasonló, mint amit csináltunk itt a 2 az n+1, hogy hány ütközés lehetett, de ráadásul konkrét számok vannak. A 8-9 az csak ilyen beszúrogatós, mi lesz a táblával, és a 10-es még egy érdekes. Viszont amit még mindenképp szeretnék előtte, hogy maradt még a 2-vel ezelőtti gyakorlatról, ami 3 hete volt, bináris fák, keresőfák, piros-fekete fa. Egy olyan példa, 12-es számmal, Ami úgy hangzik, hogy adott n pont a síkon, melyek páronként mindkét koordinátájukban különböznek. Bizonyítsuk be, hogy egy és csak is egy bináris fa létezik, melynek pontjai az adott n pont, és az első koordináta szerint a keresőfa tulajdonsággal, a második szerint pedig a kupac tulajdonsággal rendelkeznek. Rendelkezik. És ugye a kupac tulajdonság esetében most nem értjük bele azt, vagy a kupac tulajdonságban most nem értjük bele azt, hogy teljes bináris fa legyen, tehát tényleg csak a kupac. Mi volt a kupac tulajdonság? 3 hete volt a gyakorlat, én már biztos nem emlékszem, úgyhogy... Mi volt az? Jó, felveszek n darab pontot a síkra, addig találjátok ki, mi volt a kupac tulajdonság. Jó, először is ez jó így, ahogy felvettem? Ugye ezt egy kicsit odébb pofozom, tehát azt mondtam feladat, hogy semmelyik koordinátában nincsenek többen, mint egy. Tehát bármelyik függőleges, meg bármelyik vízszintes egyenesen legfeljebb egy van, úgyhogy ezt szemléltatandó, ezt egy kicsit odébb pofozom, jó? És akkor valami olyasmi kell legyen, hogy mondjuk e szerint az x koordinát, tehát úgy szeretném összekötni ezeket a pontokat, hogy az x koordináta szerint ez egy kupac legyen, és az y koordináta szerint pedig egy bináris keresőfa. Mi volt a kupac tulajdonság? Igen? Gyökérben a legkisebb. Ez jó, de még kevés. Minek a, jó, kérdezem úgy, hogy minek a gyökerében? Minek? Részfa. Tehát, hogy nem csak az egész fára igaz, hanem minden egyes részfára külön igaz, hogy a részfa gyökerében van a legkisebb. Jó, állítólag egyik ilyen hazai nagy hogy hívják ezeket, ilyen mobil szolgáltató cégnek próbáltak egy olyan reklámot összerakni, szemléltetlenül, hogy ők egy globális cég, de hát azért Magyarországon a magyarokra szabva vannak a szolgáltatásaik, hogy valami nemzetközi cég magyar gyökerekkel, vagy ilyesmi, de aztán ebből valamiért nem lett reklám mégsem. Ha valakinek valamelyik ilyennel problémája van, akkor mindig gondoljon arra, hogy ezzel akarták magukat reklámozni. Jó, tehát a gyökérben van a legkisebb, és ez minden részfára igaz. Magyarul minden elem kisebb, mint bármelyik leszármazottja. Jó. Akkor kupac tulajdonság szerint melyik lesz ezeknek, vagy melyik lesz ennek a fának a gyökere? Hát akinek a legkisebb az x koordinátája, ugye? Tehát az x koordináták azok kupac tulajdonság szerint vannak, magyarul az lesz a fának a gyökere, ahol a legkisebb az x koordináta, magyarul aki a bal szélen van. Tehát a kupac tulajdonság miatt, most csak igazából úgy számozom, jó, hogy azok nem tényleges értékek, amik ott vannak, csak úgy próbálom, hogy mi miből következik. Tehát a kupac tulajdonság miatt, a legkisebb x koordinátájú a gyökér. Tehát meghatároztam, hogy ennek a fának, amit építeni fogok, melyik a gyökere. Kik lesznek ennek a gyerekei? Akkor most egy kicsit így kell majd nézni a táblát. Kik lesznek az ő gyerekei? A kupac tulajdonságból kiderül? Kiső, vagy ezek ketten, vagy kik a legközelebbiek? De most elvileg azt hiszem ezek kettő van legközelebb. Teljesül a kupac tulajdonság? Hát persze, ugye? És akkor itt is tudom azt folytatni, hogy végülis így akkor akárhogy. Tehát lehet, hogy ennek mondjuk ez meg, mondjuk ez, akkor ennek mondjuk ez, nem is kell, hogy teljes legyen a fa, és akkor innen folytathatom. Na, így kész. Teljesül a kupac tulajdonság? Ugye lefordítva, most ne rajzoljátok még le, lefordítva a kupac tulajdonságot az x koordinátákra, azt jelenti, hogy ugye mindenki kisebb, mint a leszármazottja, tehát ha ez a gyökér, és ugye arra vannak a leszármazottak, akkor minden ilyen él az jobbra megy. A nagyobbak felé megy. Tehát ez teljesül. Kérdés, hogy teljesül-e az y irányba a bináris keresőfa tulajdonság. Tehát ennek az egyes pontnak ugye van egy y koordinátája, és a bináris keresőfa tulajdonság szerint az kéne legyen, hogy a baloldali ágban ennél kisebb y koordinátájú elemek vannak, ugye? A jobb oldali ágban ennél nagyobb y koordinátájú elemek vannak. Ez itt teljesül? Hát itt rögtön sérül az elején. Úgyhogy akkor most töröljétek le a szivacson, amit rajzoltatok. De ugye a kupac tulajdonság esetében egy csomó másikat is fel lehetett volna rajzolni. Tehát azt hiszem a feladat az úgy szól, hogy pontosan egy ilyen létezik. Tehát valahogy egyértelműen meg kell kapjuk. Most a kupac tulajdonság önmagában erre még nem lett volna jó. Itt akkor viszont tudom, hogy megnézem ennek az y koordinátáját. Ugye, és ennek akkor a bal részfájában, ami most az alatta lévő pontok vannak a nála kisebbek, és a másik részfájában vannak a nála nagyobbak. Tehát az biztos, hogy két részfa lesz, amit így meghatároz ez az egyenes, amivel így ketté vágom. Tehát a második lépés az az, hogy ez a gyökér, pontosabban neki az y koordinátája, kijelöli a két részfáját. Tehát az egyik részfa lesz, akik fölötte vannak, a másik részfa lesz, akik alatta vannak, mert az y koordinátára így teljesül a bináris keresőfa tulajdonság. Sokkal didaktikusabb lett volna egyébként így fölrajzolni, de hát ez sose sikerül. Úgyhogy... Jó. Majd itt el tudjátok forgatni a képet, ugye? Köszi. És akkor ugye megvan ez a két részfa, ennek a részfának ki lesz a gyökere? Ki lesz itt a gyökér? Na most már vonatkoztassunk el. Hát ugye itt megint bejön a kupac tulajdonság, hogy ebben a részfában is a leginkább bal oldalra lévő elem, a legkisebb x koordinátájú elem lesz a gyökér. Tehát ennek az egyik leszármazottja ez lesz, és hát szintén a felső részfában is a legkisebb x koordinátájú elem a gyökér. Tehát utána rekurzívan ezt az egész indoklást el tudjuk mondani az összes részfára, egész addig, amíg vannak ilyen részfák. Ugye, tehát ha itt megvan, hogy ő lesz a gyökér, akkor itt is felosztjuk. Ennek is lesz két részfája, ez, ami itt van a két vonal között, meg ami alatta van. Azon belül is mindig a bal szélső lesz a részfának a gyökere. Amíg van tovább, addig felosztjuk. Ugye y koordináta szerint a bináris keresőfa tulajdonság miatt. És így tovább. Hát itt látszik, hogy viszonylag gyorsan és teljesen egyértelműen, hogy fel lehet rajzolni ezt a két szabályt rekurzívan alkalmazva a fát. Tehát minden egyes részfára, amikor megkaptam, hogy ki van a részfában, eredetileg az eredeti, a teljes fára, akkor a kupac tulajdonság megadja, hogy ki a gyökere, ott ketté vágom, a bináris keresőfa tulajdonság megadja, hogy annak ki a két részfája, és megyek tovább ugyanígy. És tényleg egyértelműen megkaptam. Oké? Okay. Na, ezt még mindenképp akartam, hogy beleférjen, és akkor még egy hash-es példát csináljunk meg, csináljunk meg a tízest. Ez még... Van annyi energiátok? Úgy hangzik, hogy van egy kezdetben üres M méretű hash tábla. Sorban beleraktuk a K1, K2, KN kulcsokat. A hash függvény az a szokásos moduló M. Lineáris próba van. És megszámoljuk, hogy az egymás melletti foglalt mezők hányan vannak. Tehát a leghosszabb ilyen egymás melletti foglalt sorozat mennyi. Ezt jelöljük T1-jel. Ciklikusan értve megint. És akkor ugyanezt megcsináljuk úgy, hogy ugyanezeket a számokat ugyanebben a sorrendben szúrjuk be egy 2M méretű táblába, ugyanúgy lineáris próbával, és T2 darab ilyen egymás melletti, vagy most a leghosszabb ilyen egymás melletti teli sorozat az T2 elemből áll. És akkor két kérdés van. Egyrészt, hogy mindig igaz-e az, hogy a T2 az kisebb egyenlő, mint a T1, tehát hogyha kétszer akkor a hash táblába, pont kétszer akkor a hash táblába szúrjuk be az elemeket, ugyanolyan sorrendben, akkor a leghosszabb ilyen összeragadó sorozat az nem lesz nagyobb. Illetve, hogy legfeljebb, igaz-e, hogy viszont a T1 az legfeljebb kétszer akkora, mint a T2. Tehát most egyszerűség kedvéért legyen mondjuk 5 méretű a tábla, ugye eredetileg. És akkor ez 10 méretű, hogyha megduplázzuk. És a hash függvény az ugye itt az, hogy moduló M, itt meg az, hogy moduló 2M. És akkor először nézzük azt, hogy igaz-e, hogy itt ugye amit vizsgálunk az az, hogy hány olyan cella van egymás mellett, amik tele vannak. És ennek a számnak mi a maximuma. Tehát mondjuk úgy szúrtam be elemeket, hogy itt ebbe a három cellába van. Akkor igaz-e az, hogy itt nem lehet háromnál hosszabb ilyen teli rész? Ez most pont rossz példa. Bocsánat. Nem. Legyen csak kettő, jó? Legyen kettő, és mondjuk itt is legyen még valami. Tehát így legyen három elem összesen. Az előző azért volt rossz példa, mert egyszerűen abból, hogy csak 5 méretű a tábla, és három a leghosszabb, következik, hogy csak három elem van benne összesen, tehát akkor nyilván nincs lesz. De ugye akkor erre az ez nagyon egyszerű eset, két elem van, és itt van külön egy. Előfordulhat-e az, hogy itt lent három elem egymás mellett van? Igazából úgy szól a feladat, hogy igazoljuk, hogy nem. Tehát hogy lehetne igazolni magyarul, hogy itt mindig legfeljebb olyan, itt mindig legalább olyan hosszúak ezek az egymás mellettiekből álló sorozatok, mint itt. Jó, egyébként, hogyha nem sikerül az AlgaZH, akkor menjetek el ilyen modellnek. Tehát, hogy ott ez tök jó, hogy ültök két órát, és ugyanazzal az arckifejezéssel. Szerintem adott esetben jól fizetnek érte. Na, de visszatérve ide, hogy hát, ha még sikerülni fog az AlgaZH. Tehát, ugye, hogyha itt lenne valamilyen hosszú, most akkor megint kicsit általánosabban, lenne itt valamilyen hosszú olyan rész, amelyik egymás melletti elemekből áll, akkor ugye az, amit az előbb mondtam, nevezetesen, hogy ezen elemek most kicsit gondolkodóba estem, én is. Mert pont itt az átforduló. Tehát na, eredetileg úgy lett volna, hogy itt van a moduló M, és itt van a moduló 2M. És ugye itt találunk valami olyan részt, ami valahány egymás melletti elemből áll, akkor ezek az elemek, ugye azt az előbb már megbeszéltük, hogy olyanok, hogy mind a négy elemet ennek a négy pozíciónak a valamelyikére akartam eredetileg beszúrni. Tehát ha nézek egy olyat, hogy itt is üres hely van mellette, meg mondjuk itt is üres, pont amikről szó van, akkor ezeket az elemeket eredetileg is ezekre a pozíciókra akartam beszúrni. Tehát ha most nem megyek át azon a határon, mondjuk, hogyha az összes elem az első felében van a táblának, vagy az összes a második felében van, akkor ugye ezt moduló 2-en néztem, ha moduló m nézem, akkor moduló m ezeket a számokat ugyanúgy egymás mellé akarom beszúrni. Tehát ott is meg lesz ez a sorozat. Most ami miatt eddig oké? Okay? Ami miatt itt hirtelen gondolkodóba estem, hogy mi van, hogyha pont átmegyünk ezen a határon. Jó, ami viszont egy igazából ezen hülyeség gondolkodóba esni. Mert ugye az, hogy átmegy, tehát ha itt mondjuk átlóg a dolog, itt az M méretű, itt a 2M méretű, és akkor találok itt egy ilyen jó hosszú részt. Mondjuk 2 van előtte, 3 utána. Akkor ez ugye moduló M úgy fog kinézni, hogy ugyanitt van ez a 2, és itt van a 3. Tehát ciklikusan nézve ezek is egymás mellett vannak továbbra is. Tehát igazándiból megint jobban járnék, ha egy M hosszú karikát, meg egy 2M hosszú, vagy rajzolnék. Az elsőt úgy ábrázolnám, hogy egy M hosszú kör, és annak rakom az elemeit. A másikat meg úgy rajzolnám, hogy azon az M hosszú körön megyek végig kétszer. És akkor nyilván, hogyha itt van valami olyan, amilyen egymás melletti, akkor az ugyanúgy itt is egy ilyen egymás melletti lesz. Persze lehet, hogy még hosszabb lesz, hogyha mondjuk ezen a másik részén is a körnek van valami, ami ide belelóg, akkor ugye az itt még ezt meg fogja hosszabbítani. Ez oké? Érthető, hogy mit akar ez a két karika? Jó, tehát ha átlógunk, akkor sincs baj, mert ciklikus értelemben az így megvan oldva. Jó, tehát az A rész az tényleg igaz. Ugye, hogy bármilyen hosszút találtam, a moduló 2M-esben az megvan a moduló M-esben is. És akkor igaz-e az, hogy viszont a moduló 2M-esben nem lehet hosszabb, mint kétszer akkora, mint a moduló M-esben? Ez igaz lesz? Hát ugye, nem. Akkor visszatérve, mi volt ezt itt kihasználjuk? Mondjuk nézzük az 5 hosszút, és annak akkor a folytatása az úgy néz ki, hogy 5, 6, 7, 8, 9. És akkor ide szúrok be olyan elemeket, hogy mondjuk minden másodikba beszúrok egy elemet. Jó, saját magát, tehát beszúrom ténylegesen a nullát, a 2-t, a 4-et, a 6-ot és a 8-at. Akkor ugye a moduló 2M-esben mi lesz a leghosszabb ilyen folytonos sorozat? Hát egy hosszú lesz, ugye, mert semmelyik két szomszédos cellában nincs olyan, hogy mindkettőben van elem. A moduló M-esben, az 5-ösben pedig mi lesz? Ugye a moduló 5, a 6 az pont ide kerül, a 8 meg pont ide kerül. Tehát ütközés ott sem lesz, de feltöltöttem az összes cellát. Tehát még az is elképzelhető, hogy a 2M-esben egy hosszúak vannak, az M-es pedig tele van. Úgyhogy az nem igaz, az a B állítás. Jó, na akkor nagyjából ennyi lett volna a hash-sel, és idáig tart az EH anyaga, jó? Tehát a hash-es témával bezárólag még egyszer. Jövő héten 8:00-kor kérnénk szépen hétfőn mindenkit megjelenni a EH írásra kijelölt teremben, amit a webről lehet letölteni, és ügyesek legyetek!